Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont egy fényképet tett közzé, amelyen a pápa imádkozik, miután március 16-án reggel koncelebrált a Gemelli Klinikán Szentmisén. Ez az első kép, ami készült róla, mióta február 14-én kórházba került. Ferenc pápa állapota továbbra is stabil. Légzési fizioterápiát és gyógytornát végez. A fényképen inkább háttal látható, kerekesszékben ül, lila miseruhában és stólában, miután koncelebrált a szentmisén. A 10. emeleti kiskápolna oltárán lévő feszületet nézi, ahová minden nap jár imádkozni, mióta állapota kissé javult, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Hétfőn életbe lépett az Árréstopp, amely 30 termékkategóriában, mintegy 1000 alapvető élelmiszernél 10%-ban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét, közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. A hétfőn életbe lépett szabályozás értelmében az érintett termékeknél maximum 10%-kal lehet magasabb az eladási ár a beszerzési árnál. Azoknál a termékeknél, amelyeken eddig 10%-nál kisebb volt a kereskedők profitja, ott az árak nem emelkedhetnek a januári szinthez képest, ismertette. Zsigó Róbert példaként sorolva elmondta, a kiskereskedelmi láncok beszerzési áraikra a tejföl esetében 129%-os, a joghurtoknál 70-80%-os, a tojásnál 38%-os haszonrést alkalmaztak, ami túlzó és indokolatlan. A kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében határozottan minden eszközzel fellép az élelmiszer áremeléssel és az áremelőkkel szemben. Hívta fel a figyelmet a távirat irodához eljuttatott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány szigorúan és folyamatosan ellenőrzi a korlátozás betartását, és nem fogja tűrni, hogy bárki a szabályozás kijátszásával a méltánytalanul magas árakból próbáljon profitálni. Fontos, hogy a kereskedelmi szereplők és a beszállítók is megértsék és elfogadják a kormány célkitűzését, és együttműködjenek a megfizethető élelmiszerárak biztosítása érdekében. Azonnali ellenőrzéseket indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az indokolatlan áremelések megakadályozása érdekében. Az árrést, a saját márkás termékek arányát és a mennyiségi előírásokat is vizsgálják, jelentette be a távirat irodához eljuttatott közleményében a hatóság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság célja, hogy a fogyasztók tisztességes áron juthassanak hozzá azokhoz az alapvető élelmiszerekhez, amelyek a mindennapi élethez szükségesek. Ennek érdekében a hatóság határozottan fellép minden indokolatlan áremeléssel szemben, mint közölték. A hatóság és a kormányhivatalok az árrésre vonatkozó jogszabályok megsértése esetén termékkategóriánként 5 millió forint bírságot szabnak ki, míg a saját márkás termékek arányára és a forgalmazott termékek mennyiségére vonatkozó előírások megszegése esetén akár 2 millió forint is kiszabható lesz termékkategóriánként. Megkezdődik a koronatároló vitrin cseréje a Kupola csarnokban, közölte az országgyűlés sajtóirodája a távirat irodával. A közlemény szerint a Szent Korona és a koronázási jelvények elhelyezésére alkalmas, biztonsági üvegtároló cseréjére kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a Glasbau Hahn GmbH-val kötött szerződést az Országgyűlés Hivatala. Az új vitrin telepítésének napjaiban a Szent Koronát az Országház felsőházi társalgójában tekinthetik meg a látogatók, írták. Végül az időjárásról. Északnyugat felől a Dunántúlon, valamint északkelet felől lassabb ütemben az ország keleti harmadán is egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet, miközben a tartós csapadék napközben egyre inkább a déli, délkeleti tájakra szorul vissza. Majd várhatóan a déli, kora délutáni órákra ott is megszűnik. Eközben azonban erőteljes marad a gomoly felhőképződés, és leginkább a középső ország részben, illetve másodsorban a nyugati határ közelében alakulhatnak ki délután záporok, sőt hózáporok is, utóbbiak mentén átmenetileg kifehéredhet a táj. Estétől az addig felhős tájakon is egyre több felé kiderül az ég. Az északi a szél egyre nagyobb területen megerősödik, kiemelten az északkeleti ország részben, illetve néhol az Észak-Dunántúlon viharossá is fokozódik. A hőmérséklet napközben 6 és 10 fok között alakul, késő estére többnyire mínusz 5 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az Egri Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Evez a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először atlétikával, ezt követően parasporttal, BMX-el, végül pedig labdarúgással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Kiválóan szerepel a fedett pályás szezonban a miskolci gátfutó Tóth Anna, hiszen megnyerte a fedett pályás országos bajnokságot Nyíregyházán, majd az EB-re és a VB-re is kijutott. Tigyi József edzőt hallják.
Ennek a fedett pályás szezonnak, ami gyakorlatilag január végén kezdődött Anna számára, úgy vágtunk neki, hogy ezt egy viszonylag rosszul sikerült szabadtéri, tehát az Anna mércéhez képest rosszul sikerült szabadtéri szezon előzte meg, és ilyenkor az emberben mindig van egy kis bizonytalanság, hogy ugye milyen lesz a folytatás, ezt el tudja felettetni, valóban jól sikerült ez a felkészülés, és ezek mind ugye a versenyen derülnek ki. Aztán az első versenyen pont itt Nyíregyházán volt a szezonkezdés, egy olyan eredménnyel kezdett, egy 8-13-mal, amit a korábbi években soha. Általában mindig 8-20 kívüli szezonkezdés volt, és ez már előrevetítette annak a jövőképét, hogy ebből bizony egy nagyon erős szezon lehet. Azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen, ez a fedettpályás versenyszezon, ez egy bő hónap. Maximum 6-7 versennyel, és akkor jó a szezon, hogyha egy ilyen viszonylag jó eredményű bázisból egyszer-kétszer alászúr az ember. És akkor ezt a 8-13-at követték a Silver, illetve Gold versenyen a 8-14-ek, 8-15-ök, 8-13-ak, és ebből Berlinben, ahogy a szezon haladt előre, és ugye egyre felkönnyültek az edzések, Berlinben már egy nagyszerű utánpótlás csúcsot futott egy komoly helyezéssel, 8-03-mal. Azt hittem, hogy ezzel a leszúrás meg is volt, és akkor itt a vége, de aztán jött a fedettpályás magyar bajnokság, ahol egy plusz motiváció jelentkezett a nagy ellenfél szemébe, ugye a Kozák Luce azért tudjuk azt, hogy jó a meccs, meg jó a külföldi sztárok ellen versenyezni, de a királyság mindig, hogyha az otthoni hazai menüt legyőzzük, olyan ez, mint hogy a DVTK is mindegy, hogy kitől kap ki a fociba, de a Nyíregyházától nem szabad kikapni. Viszont itt is az, ugye a nagy kihívás az volt, hogy Lucát életében először legyőzze, és hát ugye egymásból tényleg a legjobbat hozták ki, hiszen Anna át tudta törni ezt a 8 másodperces államhatárt, EB szintet futott gyakorlatilag 100%-os eséllyel, ugye kint van a VB-n, és 1 századdal van a VB szint alatt, úgyhogy ez egy óriási, hatalmas eredmény. És azt mondom, hogy a futását nézve ebben még mindig van. Ez a 60 méteres gátfutás, meg a 100 méteres gátfutás valahol egy sprintszám. Amit technikázhatsz, te meg lehet a világ legszebb gáttechnikát, hogyha nem vagy elég gyors. De az edzés eredményei azt mutatták, hogy síkfutóként is gyors volt, tehát pont 1,5 tizeddel jobb síkfutó eredményei voltak átlagban az edzéseken, amiket én mértem, és ugye, ha ezt átteszi a gátfutásába is, mint síkfutó forma, akkor pont ennyivel futott jobbat az idén, mint a korábbi években és a korábbi egyéni csúcsai. Tehát, és ennek ellenére azt mondom, hogy ugye egy laikus is, hogyha megnézi, azt látja, hogy Anna az elején lemarad, és szuper jól jön a végén. És igen, tehát ezen az elején még lehet dolgozni, ebben még mindig nagyon sok van, és ha csak ezt úgymond rendbe tudja tenni az ember, ami egyébként nem olyan könnyű, mint ami ennek látszik, tehát ez nem úgy van, hogy hip-hop, és ez dolgozunk ezen, de még így se alakul, szóval ez, hogyha az ember rendbe tudja tenni, akkor ebből bizony még ennél is szebb eredmények születhetnek. Egy 22 éves versenyzőről beszélünk, aki, hogyha a sérülések elkerülik, akkor most már nem csak egy korosztályos világklasszisról beszélünk, aki 2 junior VB ezüstöt meg UPLB érmet szerzett, hanem bizony a felnőttek között is odaérhet minden nagy világversenyre. Egyébként ugye ennek kapcsán azzal, hogy ő most a fedettpályás világbajnokságra is kvalifikált, igazából az olimpiát kivéve 22 éves korára minden létező felnőtt világversenyen már indulási jogot szerzett.
Most pedig Tóth Annát hallják.
Hihetetlennek tartom, mind a helyezés, mind az időt. Tényleg nagyon-nagyon durván örültem neki. Nagyon büszke vagyok az eredményre, és még én magam sem hiszem el, hogy ilyen jól sikerült az egész. Milliószor visszanéztem a futásokat, mind az előfutamat, mind a döntőt. Már az előfutam is szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, hisz 8-07-et futottam, ami egy tök laza futásnak éreztem belülről, ami még egy évvel ezelőtt kávé lehetetlennek tűnt, hogy 8-10 alatt fussak, most meg tényleg egy tök jó mozgás után 8-07-et tudtam futni egy előfutamban, úgyhogy nagyon-nagyon jónak éreztem egyébként a formát, és nagyon magabiztos voltam a döntőre nézve. Egyébként a döntő az tényleg nagyon kerek volt, a rajt sem volt annyira rossz, amennyire szokott, de azért még mindig van rajta mit javítani. Viszont olyan dolgok jöttek vissza, sőt, még lehet olyan dolgok jöttek hozzá, ami még eddig soha nem volt. Úgy gondolom, hogy a gát utáni lelépésem nagyon sokat fejlődött, sőt, amúgy az régebben egyébként nekem jó is volt, csak idővel szerintem egy kicsit gyengébb lett, viszont most úgy gondolom, hogy az nagyon-nagyon erősen visszajött, illetve a sebességem az, ami sokat, sokat fejlődött az elmúlt hónapok során. Egyébként ez cél is volt, ez volt a legfőbb célunk a felkészülés alatt, hogy a gyorsaságomat fejlesszük, és ez úgy tűnik, hogy ki is fizetődött, úgyhogy ez bevált. Hogyha egy pár nappal ezelőtt ezt megkérdezik tőlem, akkor biztos azt mondom, hogy ez nem egy lehetetlen küldetés, de azért én sem hittem volna, hogy én tudok idén már 8 másodpercen belül futni. Tényleg ez egy nagyon lehetetlen határnak tűnt egyébként mindig is, főleg úgy, hogy a fedett pálya sosem volt úgymond az erősségem, bár mondjuk most már ezt annyira nem mondanám, mert tényleg ezért ez egy nagyon, nagyon jó idő lett. Egyébként tényleg én magam sem gondoltam, hogy 8 alá be fogok menni. Reménykedtem abban, hogy a 8.03-ból tudok 1-2 századot lefaragni, viszont egyébként tényleg ez egy olyan álomhatár, amit még én magam sem tudtam elképzelni, hogy sikerül áttörni, főleg idén. Úgyhogy hát ez egy fantasztikus érzés, ez tényleg ez egy nagyon erős idő, úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rá. Maximálisan köze van a tavalyi rossz szezonomnak, egyébként a mostani jó szezonomhoz, hisz rengeteget tanultam belőle, és tényleg meg kellett élnem azt is, hogy nem lehet mindig a csúcson lenni. Úgyhogy én ebből így utólag erőt merítettem, úgy gondolom, hogy ez nekem egyébként akkor azt gondoltam, hogy nem ad, viszont így utólag azt mondom, hogy nagyon is kellett, hisz mind mentálisan, mind testileg, lelkileg mindenhogy egyébként nagyon-nagyon motiváltan álltam neki, kipihenten a felkészülésnek. Szó sincs arról, hogy eddig nem voltam motivált, viszont most mégis más volt ez a felkészülés elkezdése, és úgy gondolom, hogy azért ez a mentális hozzáállás, ez nagyon sokat segített nekem abban, hogy most ilyen jó eredményeket tudtam futni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Tóth Annát, a DVTK gátfutóját hallották. Komoly érdeklődés kísérte a Miskolci Egyetem parasportnapját. A részletekről Molnár Rékát, az egyetem sportiroda vezetőjét hallják.
Alapvetően picit visszanyúlnék az időben, ugye ezt 4. alkalommal rendezzük meg, ugyan 3-szor a körcsarnokban adtunk neki otthont, ugye mi ott vagyunk otthon, és úgy gondoltuk, hogy sportos környezetben adnánk egy kicsit keretet a parasportnapnak, viszont ott szerények körülmények között valósult meg. Úgy gondoltuk, hogy kicsit ilyen gerilla módszerrel behoznánk így a programot az egyetemre, az egyetemi polgárokra, hogy akaratlanul találkozzanak ezzel a programmal, illetve emellett megszúrítottuk azokat a partnereket szélesebb körben, mint az elmúlt években, akik ugye ezt napi szinten képviselik ezt a témakört, illetve azokat az egyetemi kollégákat, akik szintén kapcsolódnak ehhez a témához. Ugye a bölcsészettudományi kar, egészségtudományi kar, gazdaságtudományi kar is kapcsolódik most már egy-egy szakkal ehhez a programhoz, úgyhogy látható is, hogy nagyon sok résztvevő érkezett idén, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy most tényleg sikerült egy ilyen sikeres napot lebonyolítani. Alapvetően ilyen 100 főt vártunk, szerintem többen vagyunk, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek lesz lehetősége egy picit betekinteni így a parasport mindennapjaiba. Számunkra nagyon fontos ez a témakör, mert úgy gondoljuk, hogy alapvetően van egy ilyen kötelezettségünk a társadalmi szerepvállalás terén, hiszen a sport az mindenki, lehet korlátlanul sportolni, akadálymentesen, és nyilván mi, ha tehetünk ez ügyben bármit, akkor azt meg kell tennünk, úgyhogy mi a magunk szintjén igyekszünk be építeni alapvetően is a sportnapjainkba az inkluzív programokat, illetve külön a napján ugye megemlékezni egy ilyen aktív programmal. Alapvetően az Egyetemi Egyesület is kiemelt partner ebben. A röplabdásaink nagy létszámban megjelentek, illetve érkeznek majd a felnőtt kosarasok is. A DVTK kosarasok is szinte évről évre minden programban nagyon aktívak velünk, és idén a vakok és látássérültek egyesülete, a mozgássérültek egyesülete is csatlakozott, illetve egy-két ilyen érintett általános középiskola is meglátogatott minket. Van is egy hallgató, akivel így szorosabbra szőttük a viszonyt, mert első napján körbenézett az egyetemi sportlétesítményben, ő alapvetően kerekesszékes hallgató, és ugye megnézte a körcsarnokot, uszodát, és ugye elkísértem az útjára, és így azóta akárhányszor találkozunk vele, azért szóba elegyedünk, illetve igyekszem elkísérni akárhova megy, és nagyon jó visszajelzést ad ő a személyes tapasztalatáról, mind az egyetem kapcsán, mind így az élete kapcsán, úgyhogy ezek azok a pillanatok, amik segítenek nekünk egy kicsit közelebb hozni a témát, de nyilván nagyon nehéz, úgyhogy ha nincsen így a családban vagy a környezetünkben ilyen személy, aki esetleg érintett bármilyen formában, úgyhogy inkább igyekszünk nyitott szemmel járni, és folyamatosan, hogyha találkozunk valakivel, akkor így nem elmenni mellette, hanem folyamatosan kapcsolódni és szóba elegyedni, mert mindenképp épít minket, és igyekszünk ezeket a tapasztalatokat beépíteni a munkánkba. Mi általában mindig foglalkozunk ezzel a témával. Ugye, ahogy említettem, beépítjük a programunkba, tehát van egy ilyen nagy egyetemi sportnapunk, azon mindig igyekszünk egy inkluzív sportot bevezetni, vagy egy programot, és ott szokott nagyon sokszor pozitív tapasztalat lenni, hogy ugye rákényszerítjük a résztvevőket, hogy tapasztalják meg, mert akár egy kötelező állomás vagy sportákként szerepel a programban, hogy nagyon tetszik nekik, és egyébként megtörik a jég, leomlanak a falak, és alapvetően elérjük a célunkat ilyen módon. Mi a magunk szintjén ezt tudjuk megtenni, hogy beépítjük mindig a programba, és igyekszünk tágítani a nézőpontokat, és reméljük, hogy ha máskor találkoznak ilyen lehetőséggel, vagy esetleg egy társukkal, akkor szívesen szóba elegyednek velük, nem fordítják el a fejüket, nem idegenkednek a témáról, mert van egy kapcsolódási pont.
Az előző percekben Molnár Rékát, a Miskolci Egyetem sportiroda vezetőjét hallották. Egy hétig Angliában edzőtáborozott a BMX versenyző Újvári Zoltán. Most őt hallják.
Itthon nincsen túl jó fedett lehetőség arra, hogy a téli rossz időben is tudjunk készülni a szezonra, így ezért is tartózkodtam főleg kétszer Angliában már ebben az évben. Ott az angol válogatottal tudtam az edzéseimet folytatni, nagyon-nagyon segítőkészek voltak. A pálya egyébként Európának a legnagyobb fedett komplexuma, úgyhogy a körülmények azok tökéletesen adottak voltak a felkészülés összes szempontjából. A kiegészítő edzéseimet azokat itthon Nyíregyházán, konkrétan mögöttünk a Continental Arénában tudom folytatni, szerintem a lehető legjobb körülmények között. A BMX-es felkészülésem az Debrecenben, illetve Hajdúböszörményben van, ez ott van az országnak a két legnagyobb BMX pályája, szerencsére nem túl messze, így tényleg minden nap tudok készülni, de nyilván bízom abban, hogy a lehető leghamarabb Nyíregyházán is fogom tudni folytatni a BMX-es edzéseimet.
Újvári Zoltán beszélt az idényről is.
Nagyobb versenyekből három világkupánk lesz idén, Franciaországban, Kínában, illetve Japánban, valamint Európa-bajnokság Hollandiában, illetve világbajnokság Szaúd-Arábiában. Az a terv, hogy mindegyiken szeretnék részt venni, és hát nyilván a lehető legjobb teljesítményt hozni.
Újvári Zoltán jelenleg a 13. a világranglistán.
Ilyen jó helyen sosem voltam még, és ez a 13. hely szerintem magyarországi viszonylatban is elég egyedi álláspont jelenleg, de nem szeretnék itt megállni, és szeretnék menni tovább, ameddig csak tudok. Mivel freestyle sportágról is beszélünk, azért itt a fejlődési lehetőségek sokkal kreatívabbak egy-egy versenyző számára. Van még hova fejlődni, azt azért hozzátenném. Trükkök szempontjából abból is még van tárház, amit lehet még fejleszteni. Igaz, már azért elég magas szinten állok abból is. Természetesen Los Angeles az a fő kitűzés, a kvalifikációs versenyek, illetve a pontgyűjtés az majd csak a 2026-os év második felétől, illetve a 2027-es évben fog kezdődni majd. De én addig is szeretnék tényleg minél több versenyen részt venni, hiszen a versenyrutin az mindig kell, az sosem árt, valamint nem szeretnék kiesni a közegből sem, meg magából az egész versenytársaságból. Úgyhogy a mostani versenyekre se csak úgy fél lábbal fogok elmenni, hanem anyait, apait beleadva.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Újvári Zoltán BMX versenyzőt hallották. A Nyíregyháza Spartacus vendégjátékával avatták fel az új nyírbogáti futballpályát. A füves játéktér, az öltözőépület és a tereprendezés több lépésben mintegy 150 millió forintból készült el. A pályaavató mérkőzésen az NB1-es Nyíregyháza Spartacus 6-0-ra győzött a vármegyei másodosztályban szereplő nyírbogáti csapat ellen. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármestert hallják.
Még a régi toppos forrásból, egy megyei turisztikai forrásból sikerült megépítenünk közel 116 millió forintból az öltözőt és a görögkatolikus templom tornyot. Majd ezt követően a pályatestet tóforrásból tudtuk megvalósítani 74 millió forint összegből.
Most pedig Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Most már minden infrastruktúrális feltétel adott ahhoz, hogy a gyerekeink, fiataljaink jól érezzék magukat a sportpályán. Most megyei másodosztályba focizik a csapatunk, a Bogát 2000 tornaklub csapata. Szeretnénk, hogyha feljebb jutnánk, és itt emlékeznék meg, hogy 25 éve alapítottuk 2000-ben, mint ahogy az egyesület neve is mutatja, ezen sportegyesületet, én is alapítók között voltam, úgyhogy a 25 év az ennyire volt elegendő. Azt kívánom a következő generációnak, hogy legalább ők is tegyenek ennyit a nyírbogáti futballért, és akkor rendben lesz a dolog.
Marincsák Viktort, a Nyírbogát FC edzőjét hallják.
Egy nagyon nehéz fél év van mögöttünk, ugyanis aki egy picit jártas a labdarúgásban, az tudja, hogy milyen egy csapat házatáján belül, hogyha idegenbe kell mennünk. Megpróbáltuk erőn felül teljesíteni ezt az elmúlt időszakot. Negyedik helyen fordultunk bele most a tavaszi szezonba, egy ponttal lemaradva a harmadik helytől. 12 mérkőzést fogunk hazai környezetben játszani, ami elképzelhető, hogy egy ajándékként is felfoghatjuk, valamint teherként is megélhetjük. Én azon leszek, hogy ez ajándék legyen számunkra. Remélem, hogy nagyon sok néző ki fog látogatni a mérkőzésre. A játékosok oldaláról tudom ezt megfogalmazni, ők már nagyon várják ezeket a meccseket.
Végül Timár Krisztiánt, a Nyíregyháza vezetőedzőjét hallják.
Felkérték a Sparit, hogy jöjjön el és képviselje ugye a Nyíregyházát egy ilyen mérkőzésen, és tényleg örülünk neki, hogy a futballt tudjuk terjeszteni a kisebb településeken is. Örömmel elvállaltuk, még hogyha ugye nehezen is volt beillesztető a heti programba egy mérkőzés után, de ennek ettől függetlenül ugye nyilván egy edzésként fogják fel a srácok, és próbálják kiszolgálni a közönséget.
Timár Krisztiánt, a Nyíregyháza Spartacus NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Címvédéssel zárult a Szövetség Kupa kispályás labdarúgó torna. A nyíregyházi Filó foci csarnokban 5 csapat mérte összetudását. A győzelmet 100%-os teljesítménnyel a játékvezetők szerezték meg. A második helyen az igazgatóság, a harmadik helyen pedig az edzők csapata végzett. A negyedik hely a patriótáknak, az ötödik pedig a rendőrség csapatának jutott. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei igazgatóját hallják.
Szinte a szokásos mezőn gyűlt össze, ugye a megyei labdarúgásban dolgozók, a megyei labdarúgásért dolgozók futballoznak ilyenkor egy jót, és ugye a mérkőzések mellett nagyon fontos a beszélgetések is. Ugye két csapat a pályán, a másik három, aki nem játszik, az ilyenkor meg tudja vitatni egymással az ügyes bajos dolgokat. Ugye az edzők, a megyei edzők alkotnak egy csapatot, a megyei játékvezetők, a megyei igazgatóság, mellettük ugye a spari szurkolók, illetve az ilyen ügyvédek, ügyészek, kormányhivatal alkalmazottak egy vegyes csapatot, és hát idén először meghívtuk a megyei rendőrkapitányság csapatát is. Ugye a rendőrsége is nagyon jó a kapcsolatunk, számtalan megyei mérkőzésen, ha kell, biztosítják a rendet, és egy több rendőr kollega szövetségi ellenőrként dolgozik nálunk is.
Kvaka Árpád elárulta azt is, hogyan telt az átigazolási időszak.
Nem volt unalmas, bár az elmúlt évekhez képest ebben az évben kevesebb volt az átigazolás. Ez szerintem annyira nem meglepő, most inkább már a nyáron odafigyeltek a csapatok, hogy kiket igazoljanak. És ami különleges, és nyugodtan kiemeltem, az elmúlt években mindig volt télen visszalépő csapat, idén ez nem volt. Tehát a holt szezonban senki nem jelentette be, hogy nem kívánja folytatni tavasszal a bajnokságot, úgyhogy bízok benne, hogy ugyanannyi csapattal fogunk télen is rajtolni és versenyezni, amennyi ősszel befejezte.
Beszélt a vármegyei szervezet továbbképzéseiről is.
Télen a holt szezonban azért tartottunk több képzést is. Volt az amatőr sportszervezői képzés, az november végén tartottuk az atlétikai centrumba, ott ugye a megyei csapatvezetők, technikai vezetők részére egy 3 alkalmas képzés volt, és a Bozsik intézményi program sportvezetői részére elsősorban az óvodapedagógusok, általános iskolai tanárok részére tartottuk a játékmester képzést, és emellett pedig lesz egy olyan képzésünk, ami teljesen önkéntes, és igazából nem is szakmai, de mégis nagyon fontos, méghozzá az újraélesztő képzés. Ugye 4-5 évvel ezelőtt, amikor kiosztottuk az MLS segítségével is 90%-os, illetve valamelyikében 80%-os támogatással az újraélesztő készülékeket, akkor ugye tartottunk úgynevezett BLS képzéseket, és úgy gondoltuk, hogy 4-5 év múlva ezt mindenféleképpen érdemes felfrissíteni, úgyhogy kiküldtük a csapatvezetők részére, hogy ha lehetőleg azért egy-egy embert képviseljenek, delegáljanak erre a képzésre, hiszen nagyon fontos, hogyha esetleg baj történik a pályán, akkor azért ott legyen és tudja azt, hogy mit kell elvégezni. A játékvezetői képzés 25-en tettek sikeres vizsgát, tehát 25 új játékvezetőnk lehet. Természetesen közülük nem mindenki szeretne működni, de az elsődleges információnk alapján egy ilyen 16-18 fővel szeretnék kezdeni a játékvezetést. Ők beléphetnek a megyei igazgatósághoz, és hát bízok benne, hogy ebből a közel 15-16 főből azért egy tucat környékén meg is marad, és akkor azt hiszem, hogy a létszámmal sem lenne olyan nagy probléma. Körülbelül egy olyan 130-as aktív létszámmal rendelkeznénk, ami szerintem elegendő lenne.
Elárulta azt is, hogy készülnek a vármegyei kupadöntőre.
A helyszínt illetően én nem tervezek változást, tehát az elmúlt években is nagyon jó házigazda volt Kisvárda, és azután is köszönöm mind a kisvárdai önkormányzatnak, mind a kisvárdai egyesületnek, és Révész Attila sportigazgatónak is, hogy minden évben ingyen bérmentve adja a pályát a rendelkezésünkre a kupadöntőre, úgyhogy nem tervezek változást. A pontos idő pedig természetesen a két csapattól függ majd, akik bejutnak, hogy nekik még felel meg.
Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorszerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A miskolci Avas déli görögkatolikus egyházközség egy nagybőti lelki zarándoklatra hívja az érdeklődőket, akik szimbolikusan 270 kilométeren keresztül a Szentföld neves helyszíneit járhatják be. A zarándokoknak egy Szent Jónás 50 kilométer, egy liturgikus esemény pedig 10 kilométer megtételét jelenti a Jeruzsálem felé tartó bőti úton. A részletekről Boronkai József atyát, a miskolci Avas déli görög katolikus parókia parókusát hallják.
Az jutott eszembe, hogy milyen dolog lenne már, hogyha Jézussal együtt, főleg az ő utolsó útját a nagybőjtben meg tudnánk tenni, ennek megfelelően egy 270 kilométeres távot állítottam össze, ami azért szolgai módon követi a Lukács evangéliumát, meg főleg ugye a szinoptikus evangéliumoknak a leírását. Főleg Lukács, de a szinoptikusokra is jellemző az, hogy Jézusnak az útját egyetlen egy nagy útba próbálják belesűríteni. Így eltérnek János evangéliumától, de találunk benne egy-két olyan helyszínt, ami északról dél felé vezet, tehát Kafarnaumból Jeruzsálembe. És hát gyakorlatilag ennek a 270 kilométernek az állomásait próbáljuk megtenni. Gyakorlatilag a plakát, amit most éppen itt tartok magam előtt, és tényleg próbálok ránézni, így nagyjából az útvonalat látjuk a háttérben, ugye 40 nap, 270 kilométer Jézus utolsó útja Jeruzsálembe, és hát ugye van itt egy kérdés, hogy futva, gyalogolva, sétálva, vagy éppen kerekezve, kiemelve pedig azt található, hogy ugye zarándokolva, testi-lelki mozgásban maradva. Hogy miért ez lett gyakorlatilag ennek a kihívásnak a mottója? Leginkább azért, mert a 21. század embere szereti a kihívásokat, nagyon-nagyon gyorsan próbál élni, és teljesítmény orientál, teljesítmény centrikus, De sokszor ugye a lelki oldaláról úgy elfeledkezünk egy-egy zarándoklatnak, általában kilométerekben gondolkodunk, általában a teljesítményt próbáljuk magunk mögött hagyni. Jó leső érzés, tényleg, hogyha az ember teljesít, nekünk férfiaknak meg kifejezetten, de ennek a nagybőti kihívásnak a lényege az, hogy a 270 kilométert azért másképp is meg lehet tenni, és a plakátnak a másik oldalán pont az található, hogy 50 kilométer leírható, hogyha az ember nagybőtben el tud menni gyónni, tehát a húsvéti gyónását elvégzi, hogyha liturgián részt vesz bármilyen szertartáson a nagybőtben, az 10 kilométert jelent, és hogyha Lukács evangéliumát, amit az előbb is említettük, hogy ő írta ezt az itinerárt, hogy Jézus honnan, hová haladt, és mi volt az utolsó útja Jeruzsálembe, ott pedig fejezetenként Lukács evangéliumából egy-egy kilométert le lehet írni. Hozzáteszem, hogy az idősebb generációra gondoltam ezzel, mert mi van, hogyha valaki szeretne ebben részt venni a nagybőtbe, de például akár kerekesszékhez van kötve, vagy valaki netolántan beteg, vagy már idős, és nyilván nem fogja magát testileg annyira megmozgatni, tehát ülve is meg lehet ezt tenni, hogyha valaki elmegy gyónni, az már 50 kilométer, akár a nagybőjt elején, vagy éppen húsvét előtt, az már akár 100 kilométer is lehet, tehát ebben a 40 napos időszakban akár két gyónás, és nálunk ugye az előre megszentelt áldozatok liturgiái a nagy héten kívül 15 alkalommal vannak, hát az már 150 kilométer, és ha valaki elolvassa a Lukács evangéliumát, akkor szintén, tehát közel 30 kilométert meg tud tenni. Természetesen lehet ezeket kombinálni, pont ez a célja, hogy senki ne hajtsa magát túl, de azért mégiscsak vállaljon testi és lelki megpróbáltatást, hogy érezze azt, hogy Jézusnak sem volt könnyű feljutni Jeruzsálembe. Egyébként annyit hozzátennék, hogy a zsidók számára az zarándoklatok mindig nagyon-nagyon fontosak voltak. Itt azt az útvonalat is követjük, ami gyakorlatilag egy klasszikus útvonal, ami északról Jeruzsálem felé halad, tehát Galileából a Genezárti tó mellett egészen a Jordánon túlra vezet bennünket. És a legizgalmasabb része egyébként ennek az útvonalnak, főleg, hogyha az ember nézi a domborzati térképet, az talán az utolsó előtti szakasz, ami fölfelé vezet, tehát a tengerszint alatt 250 méterre fekvő Jerikó városától, a tengerszint fölött egy olyan jó 650 méterre fekvő Jeruzsálem, illetve Betfagé városához vezet. Tehát, hogy nagy a szintkülönbség, de ez a legizgalmasabb, ez úgynevezett halál völgyén keresztül vezet, és egy nagyon-nagyon ősi római útvonalon keresztül, tehát egy kereskedelmi útvonalon keresztül vezet föl Jeruzsálembe.
Tizenkétezer beteget látott el az orvos nélkül maradt kis településeken a Máltai Szeretetszolgálat. Két év alatt a Naszladi Attila egészségfejlesztési program keretében a szakemberek már 38 nehéz helyzetű települést tudtak ellátni. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló telemedicina rendelésekről Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
A felzárkózó települések program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programján alapuló az ország legszegényebb településeinek a felemelését célzó az élet minden területére kiterjedő program. És hát így, hogy az élet minden területén próbálnak segíteni a kollégák, az egyik megoldatlan probléma a leszakadó kistérségekben a háziorvosi ellátás a 300 legszegényebb településen, amit a kormányhatározat nevesített a KSH adatai alapján, nagyon nagy arány vannak olyan települések, ahol hosszabb ideje, akár 1-2-3 éven, sőt van néhány település, ahol 5 évennél hosszabb ideje is betöltetlen a házi orvosi praxis. Erre a problémára sokféle megoldási javaslat született korábban. Volt, amikor a beteget próbálták szervezetten utaztatni az ellátáshoz, volt, amikor az orvost próbálták utaztatni a helyszínre. A telemedicina megoldás az pedig egy harmadik utat választ. A technikát utaztatja, sem a betegnek, sem az orvosnak nem kell hozzá kimozdulni, és úgy látszik, hogy ez működőképes. A Európai Uniós forrásból valósult meg a beruházás, a legmodernebb technológiai eszközöket, vizsgálati módszereket kellett hozzá megvásárolni, amik a szélessávú internetet használva összekötik a beteget az orvossal, tehát a technika utazik, mozgó orvosi rendelőket alakítottak ki munkatársaink a beruházás keretében, 14 mozgó egészségügyi központ jött létre, és ezek mennek el az adott helyszínekre. Szakápoló és személyzet érkezik a gépkocsival, orvos viszont nem. Az orvos beosztás szerint rendel a monitor előtt, akár a munkahelyén, kórházban, intézetben, vagy akár a lakásán, ha éppen úgy jön ki a beosztása, és az interneten keresztül zajlik a vizsgálat. A fonendoszkóp olyan hangosításra képes, hogy az orvos jobban hallja a 300 kilométeres távolságból, mint hogyha a hagyományos készülék a fülébe lenne bedugva. A különféle eszközökön, például a kis pálcikán, amikor a torkába bekukucskál az orvos a betegnek, az itteni pálcikán olyan kamera van, ami 1000-szeres nagyításra képes, tehát a legparányibb részletek is tökéletesen láthatók, és gyakorlatilag minden olyan felszerelés megvan ezekben a mozgó egészségügyi központokban, ami egy házi orvosi rendelőben megtalálható, sőt ennél jóval több is, mert majd hogy nem egy szakorvosi rendelőnek a felszerelése is érkezik a helyszínre. Ahol szociális munka zajlik a településeken, a felzárkózó települések programban, ott a kollégák előkészítették, hogy tehát akik rendelésre várnak, azok tudjanak erről az alkalomról, tehát meg kellett szervezni, hogy adott időpontban azok az emberek, akik orvossal szeretnének találkozni, azok oda menjenek a helyszínre, és hát 2023. március 6-án a 5 kiválasztott településen megkezdődött az országban mindenhol. Ez a fajta ellátás nyilván megelőzte egy kísérleti üzem. És ami nagyon fontos, ugye, hogy tényleg tehát az a koncepciónak az a része, hogy se a beteg, se az orvos ne utazzon fölöslegesen. Itt a technikában utazó, tehát a laborvizsgálatokat is el tudják végezni helyben a kollégák, sőt ultrahangvizsgálatot is. Van személyzeti szűrésre alkalmas jármű, és van nyilván az kevesebb helyre tud egyszerre menni, mert az már egy nagy busz, de van tüdőszűrésre alkalmas buszunk is, és akkor gyakorlatilag 2 év alatt 140 ezer laboratóriumi mintát vizsgált meg a program. Ezeket szállítójárművekkel beküldik Bicskére, és aztán ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az STK-ban, másnap, harmadnap vagy x idő után a elektronikus szolgáltatási rendszerben hozzáférhetőek a leletek vagy az eredmények, pont ugyanezt történik itt is. 38 településen alakult ki a telemedicinás ellátásnak az eddigi gyakorlata az elmúlt 2 évben. Ez 12 ezer valahány száz betegnek a vizsgálatát jelenti 2 évente, és ez azt jelenti, hogy a települések nagy részén minden héten ugyanazon a napon, néhány kisebb településen, esetleg minden második héten ugyanazon a napon megérkezik a jármű, megjelennek a kollégáink, és zajlanak a rendelések.
Történelmi fejlesztésekről döntött a Miskolci közgyűlés, és a városvezetés bemutatta, hogy a városnak járó 32 milliárd forintos TOP plusz forrásból mely fejlesztéseket szeretnék megvalósítani. Tóth Szántai József polgármester beszámolójában szerepelt, hogy megújul a Vologda utca és az északi tehermentesítő, a Szent György, Klapka és Pattantyús utcák, a Tapolcai elágazás és a Bogáncs utca is. Ezeken kívül jut forrás még a belváros megújítására, szociális és oktatási, valamint turisztikai fejlesztésekre is.
Ahhoz a ponthoz érkeztünk, amikor a terveket elkezdjük konkrét formákba önteni. Ahhoz a ponthoz érkeztünk, amikor a célokból, tervekből konkrét feladatok keletkeznek, olyan projektek, amik megvalósításával Miskolc egy jobb, biztonságosabb, zöldebb és vonzóbb város lehet. Feladatunk a TOP plusz projektek esetében szoros határidőt szabott ránk az irányító hatóság. Március végéig minden projektet, ami több mint 32 milliárd forintot jelent, elő kellett készítenünk, hogy a hónap végéig be tudjuk ezeket nyújtani. Az előterjesztés, ami most önök előtt fekszik, a TOP plusz városfejlesztési programterv 2. számú módosítása. 40 projektet érint az előterjesztés. A terv alapjait már az előző városvezetés letette. A mi feladatunk a véglegesítés, a pontosítás, A racionalizálás, a frissítés és a szabályoknak való megfeleltetés, illetve a helyes arányok és a súlypontok beállítása volt. És most a teljesség igénye nélkül engedjenek meg néhány példát. Az októberi program bemutatón azt mondtam, minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programját valósítjuk meg Miskolcon. Természetesen a TOP Plusz projektjei közül is jó néhány bekerült. A Vologda és az északi tehermentesítő. A Pattantyús és a Szentgyörgy út, gyakorlatilag az Avas ütőere. A Bogáncs utca. De nem csak az autósokra, hanem a gyalogosokra is gondolnunk kell, ha közlekedést fejlesztünk. Komplex járda és lépcső felújítási program indul az Avason, mert a lépcsők és a járdák felújítására a képviselői alapok nem elegendőek. Természetesen az újraaszfaltozás TOP Pluszon túl is zajlik majd, de minden forrást fel kell használnunk Miskolc érdekében. Októberben arról beszéltem, hogy a turizmus területén 5 nagy feladat előtt állunk. Lilafüreden például ciklusok óta csak ígéretekig, vagy még addig sem jutottunk el. A mi feladatunk az lesz, hogy Lilafüred, amely ma még a jelenlegi állapotában is a leglátogatottabb területünk, szintet lépjen, épített környezeti minőségben és attrakciókban is. Most tehát neki kezdünk. A hámorító körbejárhatóvá tétele lehetővé teszi, hogy Lilafüred új arcát mutassa meg az ide látogatóknak. A belvárosban megújul a bazártömb és felújítjuk a díszteret. Sok éve húzódik a főtér fejlesztése, a TOP Plusz erre is lehetőséget ad. Itt az idő, hogy rendezzük a főteret, és Miskolc központja egy élhető, zöld és több funkcióra is alkalmas területté alakuljon. A Bükkváros a programban azt vállaltuk, hogy egységesebb, zöldebb várossá tesszük Miskolcot. Hogy közelebb hozzuk a városhoz a zöldet és a vizet. A Szimba zöld folyosót kiemelt projektként kezeljük. A Szimba vonalát a város szövet részévé tesszük, a belvárostól egészen a Vasgyári útig. Tovább fejlődik a népkert, komfortpontok, világítás egészíti ki az eddig fejlesztett területeket. De nem csak kiemelt területeket, hanem a város egészét érintik a fejlesztések. Diósgyőr, Szirma, Martinkertváros, Jukó, Tetemvár, Helyőcsaba, Görömböly egyaránt részesül a TOP forrásaiból. Jogos kérdésként merül fel, és vajon mindenre elég lesz a pénzünk? Sok pénz, sok fontos dolgot meg tudunk valósítani, de ez a sok pénz sem lesz mindenre elég. Fontos tudni, hogy a TOP Pluszon kívül is számítunk forrásokra. Úgy tervezzük a fejlesztéseket, hogy azok kapcsolódjanak a más forrásokból megvalósuló fejlesztésekhez. Hogy ezek kiegészítsék egymást. Együtt alkossanak élhető, organikus, emberközpontú fejlesztéseket. Megújulnak óvodáink és iskoláink is. Olyan fejlesztésekre kerül most sor, melyeket az intézmény vezetők régóta terveznek, és hosszú idő után most először végre lesz rá pénzünk is. Jelentős keret jut a TOP Pluszból a hátrányos helyzetűek és az eddig alulfinanszírozott közösségek számára is. Nagy számban indulnak programok a felzárkóztatásra, emellett az egészségtudatosság és a szemléletformálás is kiemelt figyelmet kap. 500 millió forintból indul egy alap, mely civil kezdeményezések számára jelent majd forrást.
Ülésezett a Sátoraljaújhelyi közrendvédelmi és közbiztonsági szakmai munkacsoport. A hónapokkal ezelőtt létrejött csoport célul tűzte ki a város közbiztonságának javítását és az ehhez kapcsolódó jelzőrendszer kiépítését, amely által visszaszoríthatják a szabálysértéseket, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester.
Ambivalens érzései vannak, adott esetben halálos kimenetelű bűncselekmények, hál' Istennek nagyon-nagyon ritkán vannak, vagy pedig van olyan év, hogy egyáltalán nincs, sőt ez a több, tehát ebből a szempontból ki lehetne pipálni az ügyet, de itt vannak azok a irritáló és amúgy adott esetben valós veszélyt jelentő cselekmény sorozatok, amelyeket ki kell szorítani a városból. Kezdeném a kábítószer vagy kábítószer-szerű szereknek a használatával, annak a terjesztésével, esetleg az tárolásával és előállításával, amelynek hihetetlen rossz társadalmi udóhatása van, kisközösségekben és nagyban is egyaránt. Itt vannak azok a ingyen élők, akik napjaikat a közterületen töltik el, koszosan, mocskosan, büdösen, munkát nem vállalva, folyamatosan koldulva, lányokat zrikálva. Én azt hiszem, hogy nem hiszem, tudom, hogy erre sincsen szükség sátor a Juhelyben, illetve azokat a kisebb, de az adott sértetnek nagy problémát jelentő szabásértéseket elkövetők, akik mindent elkövetnek azért, hogy pénzhez jussanak, annak az eredményeképpen pedig különböző tudatmódosító szereket fogyasszanak. Ez a két nagy csoport mindenképpen megvan. A harmadik, és én ide rekom ezt is, hiszen a közbiztonság és a közérzet az kéz a kézben jár. A közterületi szemetelés, a illegális hulladéklerakást, a elhanyagolt épületeket, a felelősség nem vállalását, ezek mind-mind együtt, viszont már, ahogy felsoroltam, egy komoly irritációt jelentenek a tisztességes törvény tisztelő polgároknak. Ezért vagyunk itt, plenáris ülésem, és majd a kisebb programok a munkacsoportokban, hogy egy olyan feladat meghatározás történjen, amelyet ha végrehajtunk, és itt a ha nagyon-nagyon fontos szó, akkor kézzelfogható eredményeket érezzen mindenki.
A Bodrog folyó élővilága és környezete, valamint ennek esetleges változása volt a fő témája dr. Dobronoki Dalma hidrobiológus előadásának, melyet a sátoraljai újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban tekinthettek meg az érdeklődők. A szakember elmondta, továbbra is a legfontosabb a környezetvédelem a folyók kapcsán, hiszen a víztestbe kerülő hulladékok visszafordíthatatlan változásokat indíthatnak el. Éppen ezért fontos minden olyan kezdeményezés, amely a folyók tisztítását tűzi ki célul.
Azt mondhatni, hogy azokon az élőhelyeken, amelyek a természeteshez a legközelebb állnak, viszonylag nagy a faji diverzitás, mind a flóra, mind a fauna tekintetében. Ezért is fektet a természetvédelem különös hangsúlyt ezeknek a területeknek a megóvására, hiszen hogyha egy adott sérülékeny, akár egy őshonos fajt szeretnénk védeni, akkor nagyon fontos, hogy az élőhelyét is védjük, tehát az élőhely, ha van rá lehetőség, akkor az élőhelyén védjük. Hiszen hogyha ezek a természeteshez legközelebb álló élőhelyek sérülnek, eltűnnek, akkor ezeknek az élőlényeknek is eltűnik az otthona. A legeslegegyszerűbb dolog, ami ugye nagyon közhely és mindenhol el szokott hangzani, hogy ne szemeteljünk. Mert ezek a műanyagok, amiket olykor-olykor az ember eldob, ha csak arra gondolunk, hogy minden ember eldob egyet-egyet olykor-olykor, és vagyunk több milliárdan a bolygón, akkor ez igen komoly problémát okozhat. A műanyagoknak a lebomlási ideje így is viszonylag hosszú, és igen komoly károkat tudnak okozni az élővilágban. Szóval én az egyén szintjén teljes mértékben azt mondanám, hogy próbáljunk egy picit a környezetünkben tudatosabban járni, és hogyha el is megyünk akár a Bodrog partjára, akár a Bodrog közbe kirándulni, vagy csak pihenni, akkor hogyha az ételt, az italt el tudtuk magunkkal vinni, akkor már az üres állapotban talán még egyszerűbb lesz hazavinni, és a megfelelő módon megválni tőle. A klímaváltozás alapvetően mindenhol érzékelhető. Ugye azt szoktuk mondani, vagyis azt szokták mondani a szakemberek, hogy a klímaváltozás az mindig volt, tehát a bolygónak a klímája mindig változott, viszont nem mindegy, hogy milyen léptékben, milyen mértékben, és ugye az elmúlt időszakokban ennek a klímaváltozásnak nőtt meg a sebessége. Tehát, hogyha gondoljunk csak bele, hogy néhány évvel korábban még nem voltak ennyire tikasztó nyári időszakok. Vagy például gondoljunk arra, hogy egyébként viszonylag enyhetelünk volt. Csak most február napjaiban, ebben az elmúlt néhány napban voltak keményebb fagyok, de ha bele visszagondolunk, akkor igazából nem voltak olyan kemény fagyok jellemzőek. Viszont ez a klímaváltozás, ez egy adott víztestre, akár mondjuk a bodrogmenti holtágakra hathat úgy, hogyha túl sokáig nincs csapadék, vagy hogyha túlságosan forró az időjárás, akkor a párolgásnak az üteme megnő, és ezek a vizes élőhelyek eltűnhetnek, illetve magában a bodrogban is tapasztalhatjuk, hogy kevesebb víz lesz. Ez különböző folyamatokat is indukálhat, de alapvetően megváltozhat az adott élővilágnak a kinézete, vízviszonyai, illetve a szélsőséges csapadék, hogy most már nem mindig akkor esik az eső, amikor számítunk rá, most már sokkal intenzívebben esik ez az eső, sokkal nagyobb viharok vannak. Ezek megváltoztathatják egy adott terület, így a Bodrog köznek is a hidrogeológiai viszonyait.
19. alkalommal rendezték meg Bodrog keresztúron a Fülöp a Különc emlékfutóversenyt, melyre idén is szép számmal neveztek. A Bodrog keresztúr jövőjéért egyesület a település egykori gólyájának emlékét őrzi ezzel a rendezvénnyel, aki azért vált Különcé, mert a téli hónapokban sem hagyta el Bodrog keresztúrt, mondta el a rendezvény kapcsán Kovács Gyula, az egyesület elnöke.
Télen sem ment el, télen is itt töltötte az idejét. Az ő tiszteletére kezdtük el szervezni ezt a futóversenyt. Sajnos 2018-ban egy baleset következtében elhunyt a gólya, úgyhogy azóta egy emlékfutóverseny történik. A rendezvény igazából így a délelőtt folyamára tevődik. Hasonló más időszakokhoz az egészségfejlesztési centrum Tokajból itt van. Egészségfelméréssel is segítik a sportolókat, a természetvédelem is szerepet kap, gyerekek játszhatnak különböző játékokkal, gólyás játékokkal. Meg lehet tekinteni Bodrog keresztúrban kincses tárat. Nagyon jó hangokba telik évről évre ez a kis rendezvény.
Rozgonyi István polgármester, ahogy az elmúlt években, most is köszönetet mondott a szervezőknek és mindazon résztvevőknek, akik évről évre bekapcsolódnak a sportos napba.
Először is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy imád 9., de ha levesszük a Covid évét, akkor a 11. kellene itt állnunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a támogatást, hogy mai nap folyamán itt lehetünk. Köszönöm szépen a kollégáimnak, az önkormányzatnak, a Bodrog keresztúr jövőért egyesületnek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és ismételten elfogadtátok a meghívásunkat. Külön köszönöm képviselőasszonynak azt a támogatást, hogy ma mi itt lehetünk, és meg tudtuk szervezni ezt a rendezvényt. Én kívánok mindenkinek jó sportolást, jó futást, Fülöp is itt van velünk.
Koncz Zsófia országgyűlési képviselő maga is futócipőt húzott, és beállt a versenyzők közé. Beszédében kiemelte Bodrog keresztúr ökológiai programját, amely a közelmúltban előkelő díjban részesült egy nemzetközi megmérettetésen.
Hát igazából ez egy nagyon-nagyon szép esemény, és azt gondolom, hogy Fülöp a gólya tényleg már most világhírű. Talán egy kicsit előre szaladok, de hagyd gratuláljak már az egész településnek, polgármester úrnak, Bodrog keresztúrnak, hiszen egy hatalmas ökoturisztikai versenyen nagyon-nagyon előkelő helyet remélünk, hogy majd el fog nyerni a település jövő héten, és minden a gólyavédelem köré csoportosul, Fülöp a gólya köré csoportosul, Berlinben lesz a díjátadó, úgyhogy egy nagy-nagy tapsot, mert akik itt futnak és mindig megemlékeznek, Fülöpre szerintem nagyon sokszor ehhez hozzájárulnak, és tényleg nagyon-nagyon szép dolog, sok információt kaptam arról, hogy tavaly 94 gólya volt, 10 fészekben fióka, bocsánat, itt helyesbítés, tehát fióka, és hát egy kis fióka, gólyafiókák voltak, és 5 olyan fészek volt, ahol 10 olyan fészek volt, ahol 5 fióka is volt, és ez valami rekord, úgyhogy nagyon szeretik a települést a gólyák, és 2 új fészket is itt helyeztek el, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen sokszor tudjuk erre felhívni a figyelmet.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.